Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A teológia tudományának egyik alaptétele, kifejezése az Isten minden hatósága. Omnipotencia, omnipotens, a mindenható Isten. Ezért talán ezt is mondhatjuk, hogy a mindenható valóban mindenható. A kérdés csak az, hogy ezt valóban hisszük-e, valóban miénk-e ez a kijelentés. Ha Pál apostolra gondolunk, akkor elég házi feladatként csak a római levél 8. fejezetét majd fellapozni, és ott a először melbevágó kijelentés hangzik el, hogy Isten mindent eleve előre elrendelt. És az ember ezen elkezd gondolkodni, akkor talán meg is ijedünk először, pedig nincsen mögött, a gondolat mögött semmi más, mint hogy Isten attól Isten, hogy minden ható, mindenen túli hatalommal rendelkezik. Nem véletlen, hogy Luther Mártont is megragadta ez a gondolat Pál apostolon keresztül, és a kor nagy humanista teológusával szállt szembe vitába a szabad akarat kérdésében, hogy az embernek van-e szabad akarata. Ha Isten mindenható, akkor tulajdonképpen az üdvösségünket illetően a világ történésével kapcsolatban nincs szabad akaratunk, akármilyen nehéz ezt kimondanunk. És ehhez hozzájött még a mindenhatósághoz egy másik nagyon fontos jellemzője Istennek, amiről az egész, a teljes Szentírás tanúskodik, a pre-scienciája Istennek, a pre-előre scienciája, tudás, hogy Isten mindent előre tud, akármennyire ijesztő is ez. Most nem részletezem ezt a gondolatsort, de Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezete is tulajdonképpen erről szól. Három részre tagolódik ez a fejezet. Mindenek előtt arról szól a proféta, hogy Jeruzsálem ostroma és szabadulása meg fog történni, akár tetszik valakinek, akár nem. Itt csak zárójelbe teszem érdekességként hozzá, hogy Jeruzsálem itt Árielnek van nevezve, Ézsaiás 29-ben. Messzire vezetne most ezt folytatni. Aztán a fejezet közepén arról olvasunk, hogy ennek ellenére a nép közülében voltak, akik elvakultak, maradtak, és nem hittek a prófétálásnak, majd pedig Isten mindenhatósága az ítéletben megnyilvánul, de az újjáteremtésben is megnyilvánul, és ez a harmadik szakasz az, ami az igehirdetés alapjáról kijelöltetett, ahol az újjáteremtésről olvasunk. Így hallgassuk meg tehát az előírt textust, mely fejegyezve találtatik Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezetében, a 17. verstől kezdődően a következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek tűnik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vígadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapukban. Semmit érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot, nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévelygő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mindenható, mindenható. Amikor felolvastam az előbb a proféciából a 18. verset, talán mindenki meghallotta az áthallást. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Jézus életét jól ismerők tudják jól, hogy ez többször is előkerült Jézussal kapcsolatban ez az igehely, azaz mint egy igazolódott, hogy elkezdődött Krisztussal az új korszak. Gondoljunk csak Jézusnak úgynevezett programbeszédjére, ott a názáreti zsinagógában, erre az igére hivatkozik, hogy majd a süketek hallani fognak, a vakoknak a szeme majd megnyílik, és aztán Jézus nem egy ilyen csodát tesz. Majd újra előkerül ez a prófétai ige Keresztelő Jánossal kapcsolatban, aki elkezdett kételkedni élete második felében Jézus Krisztust illetően. Valóban te vagy az üdvözítő? Te vagy az eljövendő? Rólad prófétáltam azt, hogy elhozod az ítéletet, és felszabadítod Izraelt, és azokat a váradalmakat, amelyeket az Ószövetség alapján mi a Messiásról gondolunk, beteljesíted? Nem látszik, hogy ez beteljesedne teljesen. És akkor Jézus a börtönben kételkedő Keresztelő Jánosnak, a tanítvány csak annyit mond, menjetek el néki, és mondjátok meg, hogy a süketek hallanak, a vakok látnak. Ha ez nem elég neked, hogy beköszöntött az üdvkorszak, eljött a világ üdvözítője, akkor semmi más sem fog meggyőzni téged. Igen, testvérek, a mindenható, mindenható. És aztán ismerve Jézusnak a megváltói művét, még inkább valósággá válik ez a nagyon fontos kijelentés Istenről, hiszen ki az közülünk, aki meg tudná magyarázni ésszel aztán a megváltást, ahogy ez az üdvözítő, akiről nem volt mindenki biztos, hogy a világ üdvözítője, megváltott minket. Hol lehet ésszel megmagyarázni Krisztusnak a passióját, testvéreim? Hogy Isten látszólag elhagyta a választottját, mi több nem csak elhagyta, kiszolgáltatta az ő választottját, mi több engedte, hogy a világ szentjét, a világ megváltóját megalázzák, leköbdössék, megostorozzák, mi több, mint valami gazembert kivégezzék. Hol van itt az Isten szeretete? Hol lehet itt megérteni azt, hogy Isten miért ezt az utat, miért nem tudott másik utat választani, és csak húsvét felől, testvéreim? És amikor gyászolók vannak közöttünk, különösen én szeretném hangsúlyozni, csak húsvét felől lehet megérteni, hogy Isten igen mindenható, és a mindenható tényleg mindenható. A halál, a sátán, pokol és minden fölötti hatalommal rendelkezik, és nehéz kimondani, de sokszor még a nyomorúság, a betegség, a megaláztatás, a szenvedés, vagy amikor a hullámok átcsapnak a fejünk fölött, ezek is mind Isten akaratát szolgálják. Isten kezében van, Isten tudta nélkül semmi sem történik, mert a mindenható mindenható. És Krisztusban tulajdonképpen ez a legfontosabb, amit kinyilatkoztatott. Olyat hozott el Isten, amit még remélni sem mert a választott nép, a halál legyőzőjét küldte el Jézusban Isten, hogy minden mélység és nehézség és szenvedés közepette tudjunk ránézni, és belőle erőt meríteni. Nehogy Isten, amikor mi is szenvedünk, amikor nekünk is nyomorúság van az életekben, amikor szembesülünk, szerettünk, férjünknek az elmenetelével, ki tudod-e mondani, hogy a mindenható, mindenható, és ővé az élet. Ő az élet ura, és az én szerettem is hozzáment, és mi is hozzá készülünk. A mindenható, mindenható. Kedves testvérek, nagy kérdés az, hogy valóban ott a szívünk mélyén valljuk-e ezt? Merjük-e hinni, hogy a mindenható, mindenható? Nagyon komoly kérdés ez, és nagy kísértése a prédikátoroknak, hogy ez alapján, a profécia alapján ugyanakkor egy kicsit más irányba induljunk el, hiszen itt a sorok mögött olvasva tulajdonképpen egy társadalmi kép kerül elénk különböző osztályokról, rétegekről és különböző módon élő emberekről, és nagy a kísértés számunkra, hogy ezeket ütköztessük a mai korral, vagy a prédikátor a mindenkor emberével, hiszen kikről olvasunk itt, hogy az ítélet nem véletlenül jött el, de Isten majd elhozza a szabadulást, és az ítéletet nyugodtan esetleg rá tehetjük bélyekként azokra, akikről itt olvasunk. Olvasunk itt zsarnokokról. Nem kell részleteznem, hogy kik a zsarnokok, talán még ma is találkozunk zsarnokokkal. Beszél csúfolódókról, akik nevetnek, akik azt mondják, hogy a hitnek semmi értelme nincs. Aztán mi több, nem csak csúfolódókról beszél, hanem hamis bírókról. A jogi tudomány már akkor is tudomány volt, és akkor is voltak olyan bírák, és olyan ügyvédek és jogászok, akik nem álltak a helyzetük magaslatán, és olyanokat is elítéltek, akik nem érdemelték volna meg. Jogtalanság és igazságtalanság, ahogy olvassuk. Aztán mi több, olvasunk tévelygő lelkekről, és olvasunk zúgolódókról is. Majd, hogy csak ne negatív tulajdonságú emberekről olvasunk betegekről, erre már utaltam, süketekről, vakokról, és olvasunk alázatosokról, mi több, szegényekről, a társadalom alsó rétegéhez tartozókról is. De óva intem magamat is, mielőtt most elkezdenénk ütköztetni ezt a mai korral, és esetleg megkeresni a próféta alapján, behelyettesíteni, hogy a mai korban a hangozna, már pedig most hangzik ez a prófécia, kikre vonatkozik, szerintem nagyon téves úton indulnánk el. Annál is inkább, mert ez a legkönnyebb feladat. Minden korban és társadalomban dörgedelmesen sarat dobálni valakikre, vagy valamilyen közösségekre. Csak hogy ezt illusztráljam egy rövid idézettel, a reformáció kora a Kárpát-medencében szintén a felemelkedés korszaka volt, azzal együtt, hogy ugyanakkor az országunk három részre szakadt, és ebben a nagyon zűrzavaros időszakban az egyik reformátorunk, Szkárosi Horváth András, aki nem csak reformátor volt, hanem költő volt, énekszerző volt, olvasunk egy kicsit a sorok mögött, hogy amikor azt mondja, hogy rettenetes ez a világ minden dolga, rettenetes. Csodálatos nagy valósága és hatalmassága, nem fog rajta az Istennek semmi igazsága, sem haragja, sem csapása, sem irgalmassága. Azaz a reformáció százada se volt rózsásabb, mint ahogy gondolnánk, még vallási és hitbeli értelemben sem a reformátor gondolata szerint. De ahogy mondom, az ítélkezés és a sárdobálás helyett inkább újra tegyük fel ezt a kérdést. Isten minden hatósága. Hiszel-e ebben? Inkább így kérdezem, tudsz-e hinni ebben? Hogy minden mögött, még ha meg sem tudom magyarázni, Isten létezik. Hisszük-e azt, hogy Isten valóban mindenható? Hogy Isten minden hatósága még a rossz mögött is ott van? Elég csak Dánielre utaljak, testvéreim. Jól ismerjük mindannyian Dániel prófétak történetét. A hitükért, a hitért oroszlánok vermébe kerül Dániel. És ott hangzik el az Ószövetségnek talán az egyik legnagyobb mondat, ami már evangéliumi, és a megváltásra utal, ha nem is szó szerint, amikor azt mondja Dániel, hogy ha Istennek úgy tetszik, kihoz bennünket a tüzes kemencéből is, vagy az oroszlánok verméből is, és itt jön a nagy mondat, de ha nem tenné, ha meghalunk, ha széttépnek az oroszlánok, ha elégünk, akkor is Isten az Isten. Akkor is mindenható, és tudja, hogy mivel, mi a célja, és miből mit hozhat ki. Hisszük-e, hogy a hitünk egykor be fog teljesedni, színről színre fogunk látni, és a könyv nem fog többé peregni a szemünkről, és megértünk majd dolgokat, és mindegy puzzle játék minden a helyére fog kerülni. Hisszük-e a mindenható mindenhatóságát? Ez a nagy kérdés. E proféciát halva 2017 tanév elején mindannyiunknak, kicsiknek és nagyoknak, szülőknek és nagyszülőknek, keresztelőre készülőknek, gyermeknevelésre készülőknek és gyászolóknak egyaránt. Mindenható-e valóban a mindenható? Hisszük-e, hogy a Krisztusban ez a mindenhatóság, ez a kettősség, a halál és a feltámadás pont ezért jött el, hogy meghajoljunk azelőtt, hogy semmi, de senki el nem szakíthat minket az Isten szeretetéről és minden hatóságától. A múlt század egyik Ézsaiást magyarázó teológusa, Barry Webb mondotta, ha nem látjuk a jelenben zajló eseményeken keresztül, hogy Isten hogyan munkálkodik, ez egyszerűen azért van, mert mi nem vagyunk azonosak Istennel. Nem is lehetünk azonosak Istennel, mert a mindenható a mindenható. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt az ősi prófétai kinyilatkoztatást Istennek az ítéletéről, szeretetéről, újjánteremtő voltáról. Kérünk téged, megváltó úrunk, hogy rajtad keresztül tudjunk mi is mindenható Istent valló Isten hívőkké lenni, vagy megmaradni minden körülmények között, míg dobog a szívünk itt ebben a látható, tapasztalható létállapotban, hogy tudjunk hinni benned, Krisztusunk, hogy te mindent elkészítettél előbb, mint azt mi felfogni tudtuk volna. Ne vondd meg szeretetedet és lelked vezetését egyikünktől sem. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó ereje szerint, ővé legyen a dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Most pedig nagy örömmel hirdetem, hogy keresztelőre kerül sor, úgyhogy énekelje a gyülekezet a 299-es számú énekünk első versét.